Folytatódik a Monitor délután. Dr. Inzelt Éva, budapesti békéltető testület elnöke a telefonnal másik végén. Kezi csókolom.
Jó napot kívánok, én is sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
Hát ami egészen biztos és tudható, hogy 2024. január 1-től a békéltető testületi eljárásokra vonatkozó jogszabályi környezet módosul. Azért mondtam ezt így, mert amikor ez kiderült néhány hete, hónapja, akkor nagyon sokan, nagyon sokfélét írtak, mondtak, kérdeztek. Mi változik igazából? Mi változik az önök munkarendjében? Mennyiben változik, vagy változik egyáltalán a fogyasztók helyzete, vagy a vállalkozások lehetőségei jövő év január 1-től?
Igen, abszolút jól fogalmazott. Valóban van egy pár olyan strukturális változás, ami mind a fogyasztókat, mind a vállalkozásokat érinti majd 24. január 1-től. Ugye ez egy nemrég elfogadott, a fogyasztóvédelmi törvény nemrég elfogadott módosítása, aminek alapvetően egyébként ugye az volt a célja, illetve a megnevezése is a törvénynek, hogy az elérhető fogyasztóvédelem érdekében szükséges módosításokat tartalmazza. Hogyha alapvetően nézzük, hogy mik ezek a strukturális változások, akkor alapvetően így három fő dolgot emelnék ki, és persze van rengeteg részletszabály, amiről majd tudunk még beszélni. Az egyik az az, hogy ugye jelenleg ugye 20 békéltető testület működik, ami ugye azt jelenti, hogy a 19 megyeszékhelyen, illetve ugye a fővárosban működik békéltető testület. Ebből a 20 testületből jövő január 1-től 8 testület marad, tehát hogy ugye Budapest megmarad Budapest illetékességi területtel, mint ugye az egyik jelenleg is legnagyobb, gyakorlatilag az éves ügyszámnak közel felét adó testületként, illetve ugye Pest megye is gyakorlatilag ugyanazzal az illetékességi területtel fog működni. Azonban a maradék 6 vármegyei békéltető testület gyakorlatilag 3 megyét fog egyfajta regionális központba összefogni. De mielőtt bárki azt gondolná, hogy ezzel esetlegesen csökkennek a lehetőség. Az működési lehetőségi helyek, az nagyon téved, mert egyrészt minden megyeszékhelyen továbbra is biztosítani kell a fogyasztók kérésének megfelelően a személyes meghallgatást, illetve az ügyintézési helyek annyival bővülnek is, hogy már nem csak megyeszékhelyen, hanem megyei jogú város esetében is szükséges. Tehát például ugye Pest megyén is annyi változás van, hogy például ugye Érden is, ha valakinek az esik esetlegesen közelebb egy személyes meghallgatás tartásánál, akkor például már választhatja Érdet is, mint ügyintézési helyet, vagy például Győr-Moson-Sopron megyében, ugye nem csak Győrbe, hanem Sopronba is, tehát hogy ez azért az ügyintézési helyek átstruktúrálását és egyébként bővítését is jelenti, függetlenül attól, hogy régiós központok lesznek a jövőben.
Hát ennyit a földrajzról, ugye, és az elérhetőségről. Bár az elérhetőség az ebben az esetben azért itt még izgalmasabb is, ugye? Amit itt a digitalizáció hozott az elmúlt években, az nagyon fontos volt az önök munkájában is.
Így van egyébként, ez nagyon jó, hogy mondja is, hiszen a másik nagy pillér az pont a digitalizáció, illetve az online platformoknak a használata. Ugye a jogszabály második nagy változtatása az az, hogy gyakorlatilag ugye az eddigi főszabályként személyes meghallgatásokat alapvetően ugye online meghallgatásokba tereli, de ez megint csak, hogy mondjam, a fogyasztó az ügyura, tehát a fogyasztó kérésére bármikor személyes meghallgatás tartására kerül sor. De hogy alapvetően a 21. századi és digitális átállásnak azért egyfajta része, hogy a békéltető testületnél is most már jogszabályi szinten és gyakorlatilag főszabályként a meghallgatások ugye online zajlanak, de mondom, a fogyasztó bármikor kérheti.
Hogy ez legyen személyes.
Igen. Hogy legyen személyes.
Egyébként mit kérnek a fogyasztó? Csak egy fél mondat, aztán menjünk tovább a változásokon. De hogy egyébként mi a tapasztalat, hogy mit kérnek a fogyasztók? Én azt gondolom, meg láttam is ezt gyakorlatban, hogy a fogyasztó azt szeretné, hogyha a vállalkozással szemtől szembe le tudna ülni, mert telefonon, e-mailen sok minden módon már próbálkozott esetleg, úgy nem járt sikerrel, bízik a személyességben, és hát igazából a személyességnek az önök esetében van is haszna, mert ezt mutatják a statisztikák, hogy mennyi megegyezés születik azért.
Ennek nagyon érdekes a dinamikája egyébként, tehát hogy azt gondolom, hogy valóban a fogyasztóknak azért mondjuk több mint a fele valóban egy ilyen fajta attitűddel érkezik, ami egy teljesen jogos attitűd, hiszen valószínűleg megelőzi egy 3, akár 6 hónapos e-mailes, levelezgetés,
telefonálás,
ahol már rengeteg sérelem, már
magában
a válaszadási határidők miatt, akkor hogy beszélt velem az ügyintéző a telefonba, tehát hogy az alapproblémán kívül már rengeteg egyéb sérelem rakódik a fogyasztókra. Jogosan, nem jogosan, most ebben nem menjünk bele, sajnos sokszor akár abszolút tényleg jogosan is, és valóban ez nagyon jó áttörni egyfajta személyes találkozással. Tehát, hogy amikor a vállalkozás is úgy kezdi, hogy elnézést kér azért, hogyha az ügyintézője nem olyan hangnemben intézte a panaszt, esetlegesen elnézést kér a ügyintézési határidő elhúzódása.
Hát a végén a kézfogás, igen, ezek jó gesztusok tudnak lenni, igen, segítik az ügyet.
Tényleg a személyességnek megvan ez a varázsa, illetve valóban sokszor a fogyasztó is azt hangsúlyozza, hogy ő most már szeretne valakivel leülni, és tényleg átbeszélni ezt az egész helyzetet. Hogy mondjam, sokszor a meghallgatásokon azt is látjuk, hogy kvázi a fogyasztók edukációja is történik, tehát hogy mondjuk egy vállalkozás képviselője, mondjuk egy közüzemi vagy telekommunikációs számla esetén odaül a fogyasztó mellé, és tételesen elmagyarázza, hogy az adott sor mit jelent az adott számlájában, amit lehet, hogy már egyébként próbáltak neki elmondani telefonon is, de ugye valahogy ugye úgy kevésbé értette meg, vagy nem volt annyira egyértelmű, tehát hogy nagyon tényleg vannak a személyes meghallgatásnak ilyen
előnyei. És hát nagyon komoly előnye, bocsásson meg az, hogy ott vannak a testületi tagok, vagy ott van az elnök, aki mediál, aki mediátor, aki közvetít, aki egy csatorna, aki egy pufferzóna, tehát azért ez ott élőben egy egész más mese. Tehát igen, de értem én, hogy a digitalizáció felé kell menni, tehát akkor ez a lehetőség is megvan, de ahogy mondta a fogyasztó az ügy ura, lehet a személyeset is választani.
Így van, illetve egyébként azt se felejtsük el, hogy vannak olyan ügycsoportok, mondjuk ugye ez egyik legnagyobb ügycsoportot kitevő például a cipős ügyek, ahol van jelentősége annak, hogy a fogyasztó elhozza a cipőt, és azt lehet fizikai valójában szemrevételezni. Persze
igen.
Be lehet mutatni a kamerának is, hogy ez a cipő, de hát azért az ronta
más
a megismerhetési élményen a eljáró testületi elnök vagy tagok számára. De nagyon hamar mondjuk adódik egy olyan helyzet, hogyha szemrevételezünk egy terméket, most legyen ez egy cipő, akkor mondjuk látjuk, hogy nem tudom, a cipőnek a jobb oldalival van probléma, a szakértő vélemény meg a bal oldaliról szól, tehát hogy akkor itt látjuk, hogy azért van valami elcsúszás például a szakértői véleményben, vagy egyszerűen tényleg azért fel lehet mérni, hogy ez egy külső mechanikai sérülés, tehát belerugott egy kőbe, és attól vált le az óra vagy a talpa, vagy egyszerűen tényleg
hát
látjuk,
igen, ezek a cipős 10 000 forintos ügyek, de közben ott vannak a több millió forintos ügyek, amikor meg komplett dosszéval, meg táskával érkezik mindkét fél. Na jó, 100-nak is egy a vége, én kergettem bele be a zsákutcába, de hát magyarul január 1-e után is választhatja a fogyasztó a személyeset is, meg a digitális módot is, a webes jelenlétet.
Ahogy ezt egyébként az előbb is hangsúlyoztam, azért van az a fogyasztói réteg, aki akár munkahelyi időnyomás, vagy tehát, hogy nem tud szabadságot
meg
kérni,
hát fiatal generáció, gondolom.
A fiatalabb generáció akár, vagy egyébként élethelyzetéből adódóan, akik pedig
előnyben részesítik
akár egyébként az online meghallgatást, mármint persze annak a keretein belül, de hogy sokaknak, és egyébként ezt látjuk a nyári időszakban itt a szabadságolások miatt, meg a nyaralások miatt, hogy azért sok esetben csökken a fogyasztói részvétel a személyes meghallgatásokon ilyen időpontütközés vagy egyeztetési.
Jó, hát meg 40 fokban az emberek nem szívesen, vagy nem annyira szívesen mennek ügyet intézni, igen, tehát akkor inkább kényelmesebb az online lehetőség.
Hát inkább, ezt nem is mondanám, inkább azt, hogy egyszerűen tényleg fizikailag vannak akadályozva, mert nyaralnak, nem tudnak szabadságot kérni, mert a kollégájuk nyaral, és ő nem jöhet el, mert ugye helyettesít mást is, tehát hogy inkább ilyen típusú kérdések vagy problémák is felmerülnek. Tehát én azt gondolom, hogy azért nehéz most így jóslatokba bocsátkozni a jövővel kapcsolatban, de hogy azért azt gondolom, hogy körülbelül a fele, nagyjából a fele-fele arány lesz, ahogy ez a jövőben alakul, és ahogy ugye említettem, valóban a fogyasztó tényleg továbbra is bármikor választhatja a személyest, hogyha ő ezt érzi komfortosnak, vagy hatékonyabbnak, vagy a maga számára tényleg előnyösebbnek.
Van valami, ami még fontos, és változik január 1-től az eljárásokra vonatkozó jogszabályi környezetet illetően?
Igen, amit talán még hangsúlyoznék, az egy újfajta intézményrendszer, ami egyébként a fogyasztói jogok érvényesítésének egy nagyon sarkalatos pontja, illetve megerősítése, hogy a béketető testület azokban az ügyekben, amikor a fogyasztó által érvényesíteni kívánt igény nem haradja meg a 200 ezer forintot, akkor abban az esetben is kötelezést hozhat a béketető testület, hogyha ugye a vállalkozás nem tett alávetési nyilatkozatot. Ugye miért nagyon fontos ez? Ugye egy kötelezés típusú határozat, az abszolút ugye végrehajtható, tehát bírósági végrehajtási záradékkal ellátható, tehát gyakorlatilag, hogyha a fogyasztó igény 200 ezer forint alatti, a fogyasztó kérelmét a béketető testület megalapozottnak találja, akkor ugye nem ajánlás, hanem kötelezés típusú határozatot hoz, amivel a fogyasztó gyakorlatilag most nagyon leegyszerűsítve pénzénél lesz, tehát hogy ki tudja kényszeríteni akár ugye bírósági végrehajtást.
Hát ez egy komoly ász azért
egyrészt. Ez egy nagyon erős jogkör erősítés, hogy így fogalmazzak. Egyrészt jogkör erősítés, úgy értem, hogy a béketető testület jogkörére vonatkozóan, viszont nézzük ezt a fogyasztói oldalról, tehát hogy a fogyasztóknak az igényérvényesítésének ez egy sarkalatos megerősítő pontja.
Ez is tehát január 1-től lép életbe, és nyilván erre azért fel kell készíteni valamilyen módon a vállalkozásokat is, mert eddig nem ez volt a helyzet, és el lehetett lébecolni más állapotban, de innentől akkor 200 ezer forintig nagyon erős lehetősége van a ütőkártyában a béketető testületnek. Azt is olvastam, hogy talán az edukáció meg a tájékoztatás jegyében a BBT és a FORE együttműködik, és ez a vállalkozásoknak fontos lehet akár a következő időszakban. Sőt, lesz egy konferenciájuk is, ugye?
Így van, ugye a Budapesti Békétető Testület és a Fogyasztóvédelmi Referens Egyesület ugye a FORE együttműködési megállapodást kötött, és ennek keretében, illetve annak érdekében, hogy edukáljuk a vállalkozásokat, hogy milyen változások is lesznek, és hogyan tudnak erre ők is fölkészülni. Ennek keretében ugye a Budapesti Békétető Testület, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara, illetve a FORE szeptember 13-án egész napos konferenciát rendez a vállalkozásoknak, konferenciát és workshopot, tehát hogy ez egy interaktív előadásokra és kérdésekre épülő rendezvény lesz, aminek tényleg az a célja, hogy közösen készüljünk ezekre a változásokra, és senkit ne érjen meglepetésként január 1-től, hogy most már milyen keretben is folynak a béketető testületi eljárások.
És akkor ez a konferencia gondolom nyilvános, ugye?
Így van. Tehát mind a Budapesti Béketető Testület, mind a BKIK, mind a FORE oldalán megtalálható heteken belül az ezzel kapcsolatos felhívás és jelentkezési felület.
Nagyon szépen köszönöm, tehát akkor 2024. január 1-től a béketető testületi eljárásokra vonatkozó jogszabályi környezet módosul. Erről beszélgettem, erről kérdeztem dr. Inzert Évát, a Budapesti Béketető Testület elnökét. Nagyon szépen köszönöm.